Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta miniszterelnök a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. A külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy fejezzék be a színházat, és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az EBI elnök az ex-közösségi portálon eredményként jelentette be, hogy megoldást keresnek a helyzetre, mindezt 50 nappal azután, hogy a probléma előállt. Előzőleg közös nyilatkozatot adtak ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a 3 utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, jelentette be az ukrán miniszterelnök a Telegramon. Ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, tette hozzá Julia Szviridenko. Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kell zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút. Erről beszélt a honvédelmi miniszter, miután cseh kollégájával tárgyalt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A MOL megbízásából a Balaton térségében Buzsák szénhidrogén kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket az amerikai Bell Geospace. A fedélzeti műszerek nem bocsátanak jeleket, kizárólag a gravitációs tér változásait mérik, a szakemberek háromdimenziós képet alkotnak a felszín alatti szerkezetekről. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztrált levélben szavazók számára a csomagok postázását, ők mintegy 489 ezeren vannak. Délután óta újra üzemel a Záhonyi közúti határátkelőhely, előzőleg áramszünet miatt szünetelt a forgalom. A kormány 5 milliárd 900 millió forintból újítja meg a Váci szakképzési centrumot. Megtartották az építkezés Bokréta ünnepségét, miután elkészült az épület legmagasabb pontja. A programon részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 3 milliárd 800 millió forintból épül gépészeti szakképzési ágazati tudásközpont Dunaújvárosban. Az időkapszula elhelyezésekor Varga Bolyusz Veronika szakállamtitkár arról beszélt, az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata. Több mint 1 milliárd forint értékben 2 nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Újra meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes kifejtette, idén is évi egyszeri bruttó 100 000 forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. November 30-áig le kell cserélniük zöld rendszámukat azoknak a plug-in hibrid autóknak, amelyek akkumulátorról legalább 25 vagy 50 kilométert tudnak megtenni, írta meg a villanyautósok.hu szakportál. Ez az 5P és 5N környezetvédelmi kategória, körülbelül 40 ezer jármű érintett. Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a múlt héten zajlott országos közúti ellenőrzés eredményei szerint, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A gyermekbiztonsági rendszer 293 esetben mellőzték, még 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, aztán újra sok napsütés várható, csapadék napközben már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, délután 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Megjelent az új ember március 15-ei száma. A tartalomból. 2027 a hivatás éve. Megtartotta tavaszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Interjú Pietro Parolin bíborossal. Bibliai apostolok. Beszélgetés Harmai Gáborral a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat szolgálatáról. Honnan meríthetünk erőt? Lelki nap Székely János püspökkel Kaposváron. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. március 18-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Szabó Lőrinc, Zsuangci Jálma című versét Mácsai Pál mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban jeruzsálemi céréről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezi a kutatás szakmai vezetőjét, dr. Mezősi Emesét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt hogy kell értelmezni, amit én itt a bevezetőmben is mondtam, hogy a szervezet idegenként kezeli és megtámadja a saját sejtjeit? Ez hogy történik?
Ezt szó szerint lehet így értelmezni, de ezeknek a folyamatoknak az időfüggése azért nagyon különböző. Egy autoimmun pajzsmirigy gyulladás esetén bár kimutatható a pajzsmirigy sejtek elleni immunválasz, de a pajzsmirigy sejtek maguk is védekeznek, és akár évtizedeken keresztül ellen tudnak állni az immunrendszer támadásának. Egy egyes típusú cukorbetegségben viszont sokszor akár néhány nap alatt teljesen elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulintermelő béta sejtjei, tehát egy nagyon gyors, specifikus sejtpusztulás történik. A végstádiumában ezeknek a betegségeknek a megtámadott sejtek teljesen elpusztulnak.
Maga az autoimmun betegség az tulajdonképpen gyógyítható, vagy szinten tartható?
Az autoimmun betegségek között van egy, a Basedow-Graves-Basedow-kór, ahol elképzelhető, hogy meggyógyul a beteg. Ez a pajzsmirigy túlműködéssel járó állapot, ahol Magyarországon a betegek körülbelül 50%-ának van esélye a teljes gyógyulása, azt követően, hogy a körülbelül másfél évig alkalmazott pajzsmirigy működést gátló gyógyszeres kezelést elhagytuk. De azokból az autoimmun betegségekből, amelyek egy adott szerv pusztulásával járnak, sajnos már nem lehet meggyógyulni. A szisztémás autoimmun betegségek közé tartozik például a reumatoid artritis, vagy a lupus eritematózus is. Ezekben az esetekben subokban zajlik a betegség, és ami mondjuk ízületi deformitás már kialakult egy reumatoid artritis során, az természetesen végleges, de maga a gyulladásos aktivitás az befolyásolható a manapság egyre inkább alkalmazott immunológiai, biológiai kezelésekkel.
Ezek fájdalmas betegségek, ugye?
Van köztük fájdalmas, és van például a reumatoid artritis, az klasszikusan ilyen, de van olyan, ami észrevétlenül zajlik.
Akkor ez nehezíti a felismerést is, tehát a páciens, ha nem érzi, hogy valami baja van, de már közben elkezdődik a betegség, nyilván később jut az orvoshoz.
Így van. Ez klasszikusan igaz a pajzsmirigy autoimmun gyulladására, ami szinte észrevétlenül vezethet a pajzsmirigy teljes pusztulásához, és csak a súlyos alulműködés állapotában kerül felismerésre a betegek egy része.
Ez tehát azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen nem is tudunk tüneteket figyelni, mert igazán felismerhető tünete nincs?
Amikor már a sejtek pusztulása bizonyos szintet elér, akkor már van tünete, de hogy ez mennyi idő alatt történik meg, azt nem tudjuk, ez egyébként betegenként is különböző. Tehát eltelhetnek évtizedek úgy, hogy nem tudjuk, hogy az az immunreakció elindult, és hogy végül is egyszer pusztulásához fog vezetni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezte dr. Mezősi Emesét, a kutatás szakmai vezetőjét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 75-ös kilométer között átépítették a terelést. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávvel húzással a külső és a leálló sávon halad. Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es kilométernél, ugyanis átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot. Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon kátyúznak, a 87-es kilométernél a külső sávot zárják le. A 3-as főúton Miskolcon, a Pesti úton a belváros felé, a Futó utca kereszteződésében csatornáznak. A 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornázási munkák miatt a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Szintén a 4-es főúton Debrecenben az Erzsébet utcában a Boncz László utca és a Petőfi tér között vízvezetéket kötnek be. A 223-as és a 224-es kilométer között irányonként csak egy sáv járható. A 21-es főúton Jobbágyi és Bátony terenye között mozgó munkavégzés mellett az útburkolatot újítják fel. A 16-os és a 46-os kilométer között az aktuális munkaterület mellett útszűkület, illetve jelzőtáblás forgalomirányítás van. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek, a 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a 2. Rákóczi-Ferenc utcában a Kővágó tér közelében az ivóvízvezetéket szerelik. A 11-es kilométernél félpályán, a 13-as kilométer közelében 200 méter hosszan, majd a 16-os kilométernél is sávelhúzással terelik a forgalmat. Szintén a 25-ös főúton Egerben a Mátyás Király úton és az Árpád utcában közműépítési munkákat végeznek. A 13-as és a 14-es kilométer között mindkét irányban sávlezárás nehezíti a haladást. Kicsit távolabb Eger Felnémet város részében a Szarvaskői úton aszfaltoznak. A 19-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon egy sávon jelzőlámpás irányítással halad a forgalom. Szentdomonkos térségében szintén a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, de már nem terelik a forgalmat, mindkét irányban útszűkület van érvényben. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, ezért általában napos idő várható fátyolfelhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. A hajnali órákban a nyugati határ mentén még előfordulhat kisebb eső, zápor, ezt követően csapadék nem valószínű. Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 17 fok között valószínű, de a felhős területeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Csütörtökön erőteljesebb felhőképződés mellett több órás napsütésre lehet számítani. Csapadékra nem kell készülni. Az északkeleti-keleti szelet napközben többfelé erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Pénteken erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol kisebb esőzápor előfordulhat. Az északkeleti északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban pár fokkal hidegebb lehet. A maximum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Szombaton hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Gyenge eső, illetve záporeső néhol előfordulhat. A keleti-észak-keleti szél nagy területen megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban fagypont alá is hűlhet a levegő. Délután 11 és 15 fok valószínű. Vasárnap sok felhő, inkább csak kevés napsütés valószínű. Kisebb esőzápor előfordulhat. A keleties irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban fagypont körül alakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban, mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem. És most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfálj, Zhuangzi! Ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.
Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 1918 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a kiskorúak védelme pápai bizottsághoz. Minden előrelépés közelebb visz Krisztushoz és egy hiteles egyházhoz. A Szent Atya hétfőn telefonon egyeztetett Mahmoud Abbas palesztin vezetővel a térség helyzetéről. A pápa megnyitotta a bírósági évadot. Az igazságosság az egyházban Isten népének szolgálata. Leó pápa köszöntötte a Rai olasz közszolgálati televízió 50 éves hírműsorának szerkesztőségét. Leó pápa a kiskorúak védelme pápai bizottsághoz. Minden előrelépés közelebb visz Krisztushoz és egy hiteles egyházhoz. Hétfőn fogadta audiencián a Szent Atya a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság tagjait, akik plenáris ülésüket tartották a Vatikánban. Minden egyházi intézménynek felelősen kell kezelnie a megelőzés kérdését. A kiskorúak és sérülékeny személyek védelme nem az egyházi élet elszigetelt vetülete, hanem olyan dimenzió, mely áthatja a lelkipásztori gondoskodást, a képzést, a kormányzást és a fegyelmet.
My dear brothers and sisters, I'm pleased to greet all of you today as you gather for your plenary assembly.
14. Leó pápa köszöntötte a bizottság új elnökét, majd háláját fejezte ki valamennyi tagnak és munkatársnak az egyház iránti szolgálatért, amelyet a gyermekek, serdülők és kiszolgáltatott felnőttek megóvásáért végeznek. Fárasztó, olykor csöndes, gyakran nehéz munkát, ami azonban lényeges az egyház élete szempontjából, és azért, hogy kiépítsük a gondoskodás valódi kultúráját, mondta beszédében a Szent Atya. Utalt elődjére Ferenc pápára, aki a bizottságot a római kúria keretein belülre helyezte, ezzel emlékeztetve az egész egyházat arra, hogy a visszaélések megelőzése nem fakultatív feladat, hanem az egyház küldetésének alapvető dimenziója. Leó pápát megválasztásától kezdve bátorította az a párbeszéd, amelyet a hittani dikasztérium fegyelmi részlegével elindítottak. Ezzel a megelőzés és a fegyelem hatékonyan együttműködik a cél érdekében.
Your mission is to help ensure that abuse is prevented.
Küldetésük az, hogy garantálják a visszaélések megelőzését. Ez azonban sosem korlátozódik előírások és eljárások halmazára. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyházban kialakítsuk a gondoskodás kultúráját, amelyben a kiskorúak és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek védelme nem egy kívülről jövő kényszer, hanem a hit természetes kifejeződése. Ez a megtérés folyamatát igényli, amelyben meghallgatjuk mások szenvedését, és ez cselekvésre ösztönöz minket. Az áldozatok és túlélők tapasztalata pedig lényeges vonatkozási pont. Még ha fájdalmas és nehéz is meghallgatni, de erővel a napvilágra hozza az igazságot és alázatra tanít minket, miközben segíteni akarunk nekik. Ugyanakkor a megélt fájdalom elismerése megnyitja a remény és a megújulás hiteles útját. Fontos része a bizottság munkájának a tudományközi és szerteágazó megközelítés beépítése, mutatott rá a pápa. A római kúria részeként a hittani dikasztériumon belül világos szerep hárul rájuk, amelyben párbeszédet folytatnak más dikasztériumokkal és intézményekkel, akik a védelem különböző területeiért felelősek. Még nagyobb együttműködésre biztatta őket a Szentatya, hogy az elmúlt 11 év alatt összegyűjtött tapasztalataikat megoszthassák, különösen az áldozatoknak és hozzátartozóiknak nyújtott figyelmes és őszinte meghallgatás terén.
In this regard, the Commission's annual report is a tool of great importance.
A bizottság éves jelentése fontos eszköz, ami az igazság és a felelősség gyakorlását mutatja, de egyben a remény és a megfontoltság jele is, amelyeknek együtt kell haladniuk az egyház java érdekében. A remény megakadályozza, hogy engedjünk a csüggedésnek. Az óvatosság pedig megóv az improvizálástól és a felületességtől az abúzusok megelőzésének kezelésében. A szerzetesi előjáróknak is fel kell vállalniuk ebben a felelősségüket. Az áldozatok meghallgatása és felkarulása minden egyházi közösség és intézmény feladata. Fontos, hogy segítsék a helyi egyházakat ebben, amihez a Memorare kezdeményezés értékes eszközt jelenthet. A pápa érdeklődéssel várja a harmadik éves jelentést az eddig elért bátorító eredményekről és a még szükséges fejlesztésekről. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság minden szinten együttműködik az egyházzal, az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, valamint a civil társadalommal is. Ennek eredményeként két gyorsan változó fontos területet jelöltek meg a védelem kérdésében. Az egyik a kiszolgáltatottság fogalma az abúzusokkal összefüggésben, a másik a digitális térben könnyebben bekövetkező kiskorúak elleni visszaélések megelőzése. Az idők jeleit olvasva segítenek az egyháznak, hogy bátran szembenézzen a megóvás kihívásaival, azokra világos lelkipásztori fellépéssel és szerkezeti megújulással válaszoljanak. Mindez konkrét formát kezd ölteni az egyetemes irányelvek összeállításában, amelynek végleges javaslatát várja a pápa, hogy aztán megfelelő tanulmányozás és mérlegelés után közzétegyék. Beszéde végén Leó pápa emlékeztetett. A kiskorúak és sérülékeny személyek védelme nem az egyházi élet elszigetelt vetülete, hanem olyan dimenzió, amely áthatja a lelkipásztori gondoskodást, a képzést, a kormányzást és a fegyelmet. Minden előrelépés ezen a téren közelebb visz Krisztushoz és egy evangéliumibb és hitelesebb egyházhoz.
Leó pápa hétfőn telefonon egyeztetett Mahmoud Abbas palesztin vezetővel a térség helyzetéről. A Szentszék sajtóirodája március 16-án hétfőn délután nyilatkozatot tett közzé a Leó pápa és a palesztin állam vezetője közti telefonbeszélgetésről. A nyilatkozat szövege. Hétfő reggel 14. Leó pápa telefonhívást kapott Mahmoud Abbastól, Palesztina állam elnökétől, aki a közel-keleti konfliktus aggasztó fejleményeiről és a palesztin nép életkörülményeiről tájékoztatta a Szentatyát. A beszélgetés során a Szentatya megújította a Szentszék elkötelezettségét a béke iránt, amelyet politikai és diplomáciai párbeszéd, valamint a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartása révén kell elérni.
Leó pápa a bírósági évad megnyitásakor. Az igazságosság az egyházban Isten népének szolgálata. 14. Leó pápa megnyitotta a vatikáni törvényszék igazságszolgáltatási évét, és emlékeztetett az igazságosság, a szeretet és a társadalmi stabilitás közötti mély kapcsolatra. A Vatikán Városállam Bírósági Évadának megnyitó ceremóniáján március 14-én szombaton 14. Leó háláját fejezte ki az igazságszolgáltatási rendszer diszkrét és csendes munkájáért. A vatikáni törvényszéki testülethez intézett első beszédében A Szentatya megállapította, hogy a valódi igazságszolgáltatás nem alapulhat pusztán a pozitív jogon, hanem inkább a szeretet rendezett formájának gyakorlásaként kell értelmezni. Szent Ágoston tanításaira támaszkodva, Leó pápa kifejtette, hogy az igazságosság sarkalatos erény, amely a személyes és a közösségi élet középpontjában áll. Amikor a szeretet helyesen rendezett, amikor Isten kerül a középpontba, és elismerik a felebarát méltóságát, akkor az egész személyes és társadalmi élet visszanyeri helyes irányát, emlékeztetett 14. Leó. A szeretet rendje létrehozza az igazságosság rendjét, mivel a valódi szeretet soha nem önkényes vagy rendezetlen, hanem elismeri a kapcsolatok igazságát és minden ember méltóságát. A teológiai bölcsesség ezt a kapcsolatot a caritas perfecta, perfecta justitia est, a tökéletes szeretet a tökéletes igazságosság kijelentéssel fejezte ki, mert az igazságosság a szeretet teljességében találja meg a leghitelesebb beteljesülését, mutatott rá a pápa. Az igazságosság megköveteli tőlünk, hogy tiszteletben tartsuk minden ember jogait, teret hagyva a rendezett kapcsolatokban a szeretet legmagasabb rendű gyümölcsének megszületésére. Az igazságosság, amikor kiegyensúlyozottan és az igazsághoz való hűséggel gyakorolják, akkor a közösség egységének egyik legszilárdabb tényezőjévé válik, figyelmeztetett 14. Leó. Nem megoszt, hanem inkább megerősíti a személyeket egyesítő kötelékeket, és segít kiépíteni azt a kölcsönös bizalmat, amely lehetővé teszi a rendezett együttélést. A Vatikán városállamban az igazságszolgáltatás és a jog szerepére utalva 14. Leó pápa kifejtette, hogy az igazságszolgáltatási eljárás a viták puszta rendezésén túl hozzájárul az intézmények hitelességének fenntartásához. Hozzátette, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges feltételek közé tartozik az eljárási garanciák betartása, a bírói pártatlanság, a védelemhez való jog és az eljárások észszerű időtartama. Szent Ágostont idézve Leó pápa megállapította. Igazságosság nélkül nem lehet igazgatni az államot. Lehetetlen, hogy jog legyen egy olyan államban, amelyben nincs igazi igazságosság. Az egyes esetek tényeinek gondos vizsgálatával a vatikáni igazságszolgáltatás betölti egyházi küldetését, hogy Isten népét szolgálja, mivel minden eljárásnak és ítéletnek tükröznie kell az igazság keresését, amely az egyház életének középpontjában áll. 14. Leó pápa a vatikáni igazságszolgáltatás tagjaihoz intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy a hiteles igazságszolgáltatás stabilitást és bizalmat teremt a társadalomban. Az igazságosságot mindig az igazság világítsa meg, és irgalmasság kísérje, mivel mindkettő Krisztusban találja meg teljességét, kérte Leó pápa. A törvény, ha így igaz lelkűen és egyházi lelkülettel alkalmazzák, értékes eszközzé válik Isten népe szeretett közösségének építésében és egységének megerősítésében, zárta beszédét a Szentatya a vatikáni bírósági évad megnyitásakor. 14. Leó beszéde előtt Venerando Marano, Vatikán városállam törvényszékének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta a vatikáni igazságszolgáltatás munkájának sajátos összetettségét és érzékenységét, tekintettel jogrendszerének és forráskódjának egyedülálló jellegére, amelyet a normatív, kánonjogi, vatikáni és polgári források egyedülálló összefonódása jellemez. Ez olyan speciális készségeket igényel, amelyek nem csak magasan képzettek, hanem sokrétűek is, hogy a testületi munka a különböző eredetű és jellegű jogszabályok helyes értelmezéséhez vezessen. Ezt az igényt, mondta Marano, hangsúlyozta az elmúlt években végrehajtott számos reform, amelyek jelentős szabályozási változásokat vezettek be, különösen büntető ügyekben, és kibővítették a Vatikán joghatóságának körét. A vatikáni igazságszolgáltatás ezért szembesül ezzel a fejlődéssel, és szándékában áll foglalkozni az ebből adódó új kihívásokkal, folytatta a törvényszék elnöke, nem hanyagolva el azokat a kérdéseket, amelyek továbbra is központi szerepet játszanak az egyházi rendben, a joghatósági funkció gyakorlásában, mint például az igazságosság igazsága és a szeretet erénye közötti összefüggés, amelyre 14. Leó emlékeztetett a Rota Romana tagjainak tartott audienciáján az igazságszolgáltatási év megnyitása alkalmából.
Leó pápa, a RAI olasz közszolgálati televízió 50 éves TV2 hírműsora szerkesztőségének. 50 évvel ezelőtt, 1976. március 15-én indult el az olasz közszolgálati televízió, a RAI második csatornájának hírműsora. Leó pápa ebből az alkalomból fogadta március 16-án, hétfőn délben a TV2 hírműsor szerkesztőségét családtagjaikkal együtt. A Szentatya beszédében megállapította: az újságírók feladata a hírek ellenőrzése, hogy ne váljanak a hatalom szócsöveivé, ami napjainkban még sürgetőbb és kényesebb, mondhatni elengedhetetlen feladat. Leó pápa a 200 fős küldöttséget üdvözölve külön köszöntötte a RAI vezérigazgatóját, az igazgatótanácsot, a TV2 szerkesztőségét, és gratulált a hírműsor 50. évfordulójához.
Questo compleanno invita a riflettere sul cammino che avete percorso.
Ez a születésnap arra hív minket, mondta a Szentatya, hogy elgondolkodjunk a RAI által megtett úton, amely a televíziós újságírás előtt kihívása paradigmájaként szolgál. A Szentatya ebben elsőként is az analóg tévé közvetítési módról a digitális módra való átállásra gondolt, amelyben a RAI 2 főszerepet játszott, mert élt a lehetőségek megragadásával és annak megértésében is, hogy egyetlen technológiai innováció sem helyettesítheti a kreativitást, a kritikai ítélőképességet és a gondolkodás szabadságát. Ha a korunk kihívása a mesterséges intelligencia, akkor a pápa arra gondol most, hogy a kommunikációt az emberi, nem pedig a technológiai paradigma szerint kell szabályozni. Ami végső soron azt jelenti, hogy tudni kell különbséget tenni az eszközök és a célok között. Kezdetektől fogva a laicitás és az információ források pluralizmusa jellemezte az olasz TV2-t és az egész RAI-t. A laicitás Leó pápa szerint az ideológiai a priorit, az eleve adottak elutasítását és a valóságra nyitott nézőpontot jelenti. Mindannyian tudjuk, szólt a pápa, milyen nehéz nyitott maradni a mások által közölt tények, találkozások, nézőpontok és vélemények előtt, hogy azok megérinthessenek bennünket, és lám milyen erős a kísértés, hogy csak azt keressük, lássuk, hallgassuk meg, ami megerősíti a saját véleményünket. De e nyitottság nélkül nem létezhet jó kommunikáció, sem igazi szabadság és egészséges pluralizmus sem.
Nella storia del TG2 hanno convissuto posizioni culturali diverse.
Az olasz TV2 története során sokféle kulturális álláspont létezett egymás mellett. Ez a sokszínűség, különösen ha a barátság szelleme táplálja, hozzáadott értéket jelentett a TV2 identitásához, gazdagságot. A párbeszéd példáját jelentette, amely ma is sokat elárul számunkra egy olyan korban, amelyet a polarizáció, az ideológiai bezárkózás és a szlogenek uralnak, amelyet megakadályozzák, hogy meglássuk és megértsük a valóság összetettségét. Mindig, de különösen a háború drámai körülményei között, mint amilyenben most is élünk, a tájékoztatásnak óvakodnia kell attól, hogy propagandává váljon. Az újságírók feladata a hírek ellenőrzésében abban áll, hogy ne váljanak a hatalom szócsöveivé, ami napjainkban még sürgetőbb és kényesebb, mondhatni elengedhetetlen feladat. A vezetőség és a szerkesztőség munkáján múlik, hogy bemutassák a szenvedést, amit a háború okoz a lakosságnak, hogy a nézők megláthassák a háború igazi arcát, és mindezt az áldozatok szemén keresztül mondják el, nehogy videójátéknak tűnjön az egész. Nem könnyű feladat híradót készíteni néhány percben, és nem könnyű a fontosabb témák mélyebb értelmezése sem. Végül Leó pápa megköszönte a látogatást, és áldását adta mindenkire.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangéliumban olvasott gyógyítás után Jézus konfliktusba kerül a vallási vezetőkkel, mert szombaton, a nyugalom napján történt az eset. A vita azonban messzebbre megy, mint a szombati tilalmak kérdése, Jézus ezt mondja, az én atyám szüntelenül munkálkodik, s ezzel önmagát Isten fiának nevezi. Jézus azt állítja, hogy nem csupán küldött, hanem egy az atyával. Ez a kijelentés új távlatot nyit számunkra. Jézust nem csak látnunk kell, hanem hinnünk is benne, mert ő megmutatja nekünk az irgalmas atya arcát. Jézus szolgálata képes éltetni, felemelni, megmenteni az embereket. Ő az örök életre hív minket. Ugyanakkor megjelenik az ítélet gondolata is, hiszen aki nem hallgat az ő szavára, az elzárja magát az örök élettől. A döntés a mi kezünkben van. Felismerem-e Jézusban az atya szeretetét? Aki hallgat az én tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, mondja Jézus. Ez az evangélium a krisztusi örömhír lényege. Jézus egyértelműen és világosan beszél önmagáról. Ő nem csak próféta, nem csak tanító, hanem fiú, akinek az atyával közös hatalma van életet adni és ítéletet mondani. Ez az egyik leglényegesebb kijelentés Jézus személyéről. Ő az atya kinyilatkoztatása és az atya erejének hordozója. És ez nem csak hitigasság, hanem létkérdés számunkra. A fiúhoz tartozni azt jelenti, hogy részesedünk az isteni életben, most és az örökké valóságban, de aki elutasítja őt, annak szembe kell néznie a következményekkel, mégpedig nem azért, mert Jézus bosszút akar, hanem mert az élet elutasítása maga a halál, a kározat. Kiben bízunk? Kire építünk? Kitől várjuk az örök életet?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 59-es, a Szent vagy Uram 59-es számú énekének második és ötödik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 77-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 59-es, a Szent vagy Uram 59-es számú énekének második és ötödik verszaka, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 77-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!